Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk János evangéliumának 17. fejezetében, a 20-tól a 26. versig a következőképpen. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te elküldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ezekből a versekből világosan kiderül, hogy itt Jézus főpapi imájának egy részéről van szó, és ebben a részében a jövőbeli hívőkért imádkozik. És ez azt jelenti, hogy ma ebben a pillanatban, ebben a templomban, és minden otthonban, ahol az ő nevét segítségül kérik, minden egyes hívőért ott akkor imádkozott Jézus. Ha tehát valaha is elgondolkodtunk már azon, hogy Jézus miért is imádkozna értünk, úgysem érdemelnénk meg, akkor ne gondolkozzunk tovább, mert ő már imádkozott értünk. Ha azon tűnődünk, miért van szükség arra, hogy a jövőért imádkozzunk, ne gondolkozzunk ezen tovább. Itt Jézus mindent megválaszol. A 20-23. Versekben az egységről, a 24-26. Versekben pedig Krisztus megismerésének áldásairól van szó. A szakasznak a kezdetén, a 20. vers elején Jézus azt mondja, nem értük könyörgök csupán. És ugye ezzel visszautal az első 19 versre, ahol azokért imádkozott, akik már ott voltak vele, akik már korábban hívőkké lettek. Most azonban azért imádkozik, hogy Isten megdicsőjön azoknak az embereknek az életében, akik még nem ismerik Istent személyesen, és még nem tapasztalták meg őt az életükben. Tehát, ha jól megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus azért imádkozik, hogy Isten megdicsőjön azoknak az embereknek az életén keresztül, akik akkor még nem voltak keresztények, még nem voltak életben, majd csak később születnek meg, vagy akik akkor már éltek, de még nem fogadták el Krisztust. Más szóval, Isten még mindig embereket ment meg, és néhányan azok közül a nem keresztények közül, akikért imádkozik, egy napon majd keresztényekké lesznek. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a nem keresztényekért mondott imáinkat csak arra redukáljuk, hogy Uram Jézus, ments meg őket, és pont. És hallgassátok meg világosan, hogy az evangelizációs ima, amiről itt Jézus is beszél, amit imádkozik tulajdonképpen, amit nekünk is kell folyamatosan imádkoznunk minden nap, Az a missziónknak, a keresztény missziónak egy fontos része, talán a legfontosabb és legkevésbé gyakorolt része. De az ima azokat a dolgokat, amelyek Isten szívén vannak, a mi szívünkre is helyezi, és az a dolog, ami Isten szívén van, az a másik ember, aki még nem csatlakozott ő hozzá, aki még nem fogadta be őt a szívébe. És amikor időt töltünk azzal, hogy az emberekért imádkozunk, akkor jobban tudatában leszünk annak, hogy bizony misszióban kell élnünk az életünket. És valójában ez a nagy küldetés, a misszió, amit Isten nekünk ad, ezek az evangelizációs imák segíthetnek megóvni minket attól, hogy teljesen felemészen bennünket az itt és most élt életünknek a fáradtsága és a stressz, és a dolgaink felett érzett szomorkodás, hogyha esetleg olyan dolgok vannak az életünkben, amik elszomorítanak. És így hitet mutatva, tudva, hogy még az ő szuverenitásában is úgy döntött, hogy valahogyan válaszol a hívő ember imájára. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Isten nem válaszol a mi imádságainkra. Hallgassuk meg újra a 20. vers első részét. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Persze sok vita folyik a kiválasztás titkáról, hogy hogyan is választ ki az ember, az Isten minket, ugye embereket az arra, hogy vele legyünk. De most ne ragadjunk le annyira a nem egyértelmű verseknél, hanem vegyük figyelembe azokat, amelyek egyértelműek számunkra. Hadd hozzak egy példát Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből, a 2. fejezetből, a 3-tól a 6. versig ezt olvassuk. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Péter apostol 2. levelében pedig ezt olvashatjuk. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Még gimnazista koromban, úgy 15-16 évvel ezelőtt lehetett, amikor egy balaton szárszói táborunkban az iskola lelkész az egyik áhítatában azt mondta, hogy tegye fel a kezét az, aki azt szeretné, hogy most ebben a pillanatban eljöjjön Jézus, és elvigyen bennünket az örök életbe. Persze sok időnk nem volt gondolkodni, de a legtöbben feltették a kezüket, de ekkor folytatta a gondolatot Péternek ezt a levelét idézve. Amikor a végére ért, talán a legtöbben már értettük is, hogy mire gondol, hiszen mennyi ember van, akire szeretettel gondolunk, de azt látjuk, hogy olyan életet él, ami Istennel szembe megy. Mennyi ilyen emberért kell imádkoznunk, hogy megtérjenek és éljenek Krisztusban, mielőtt ő eljönne és elfogyna az idejük. Mert türelmes az Úr, és azért kell ebben a stresszel és fáradtsággal teli életben élnünk, és másokért imádkoznunk, hogy az ő szeretete kiteljesedhessen. Amikor tehát azokért imádkozunk, akik hinni akarnak benne, azt látjuk, hogy imánkat Isten kívánságához kell igazítanunk, és Isten kívánsága az, hogy minden ember megtérésre és hitre jusson. Mert Krisztus minden ember bűneiért meghalt. Az ő halála elegendő volt minden ember számára, a különbség csak annyi, hogy akkor is elegendő volt, hogyha csak azok számára hatékony, akik elfogadják őt és hisznek ő benne. És ez az evangelizációs ima egyszerre elhanyagolt a mi életünkben, és egyszerre a legszükségesebb. De ezekben a versekben Jézus nem csak a nem hívők jövőbeli üdvösségéért imádkozik, hanem azért is, hogy úgy éljenek, hogy közben dicsőítsék az atyát. Mert amit a legtöbbször teszünk, az nem az atya dicsőségére van, hanem a saját dicsőségünkre. Amikor nem engedünk a másiknak, mert csak a magunk igazát akarjuk érvényre juttatni, akkor nem élünk az atya dicsőségére. De amikor magunkat háttérbe tudjuk szorítani, alázatosan hátrébb lépni és engedni, annak van igazán dicsőítő ereje. És abban láthatja meg a másik ember is, felülemelkedve a saját gondolatain és indulatain, hogy ott bizony ott van az Isten szeretete és alázata, és ott igazán missziót végzünk, ott igazán evangelizálunk, és ott folytatjuk igazán ezt a küldetést. Ezért imádkozik Jézus már akkor a keresztényi egységünkért, amikor még nem is léteztünk ebben a világban, amikor még nem is ismerhettük őt. És ez azt jelenti, hogy teljesen helyén való imádkozni a körünkben tartozó nem keresztényekért, hogy úgy éljenek, hogy dicsőítsék Jézust, és imádkozzunk értük, még azelőtt, hogy megismernék őt. És itt van két ok, amiért az első, hogy Jézus itt erre ad nekünk egy példát, és a második az, hogy a megváltásunk célja az nem egyszerűen az, hogy a mennybe jussunk. Tehát a példaadás és a megváltás célja az nem egyszerűen az, hogy a mennybe jussunk. Gondolkodjunk el ezen a kérdésen, miért mentett meg minket az Isten? Hogyha a mennyben töltött örökké valóság lenne az ő egyetlen célja a megváltással, akkor amint megmenekültünk, Isten azonnal a jelenlétébe hívna minket. Üdvösségünk célja inkább az, hogy Jézus Krisztus képére formáljon minket, hogy dicsőséget szerezzünk az Atyának abban a világban, amit ő eredetileg szépnek és jónak teremtett, de tudjuk, hogy megromlott, és hogy megmutassuk, hogy ott van még benne az ő jelenléte, és hogy ott van a mi életünkben is az, hogy az ő képmására lettünk teremtve. És ez azt jelenti, hogy imádkozzunk azokért a főnökökért, azokért a testvérekért, barátokért, szülőkért, rokonokért, akik nem ismerik Jézust. Hogy szeressék Jézust, és megtanulják, hogyan legyenek Jézushoz hasonlóan szolgáló emberek. És ez azt jelenti, hogy imádkozzunk a nem keresztény gyermekekért, unokákért, hogy megismerjék Jézust, de azért is, hogy találkozzanak valakivel, aki ugye szereti Jézust, és ő társukká fogadják őt, ugye, és velük együtt a jövőbeli gyerekeiket is erre neveljék. És ez azt jelenti, hogy imádkozzunk azokért a gyermekekért is, akik még nem elég idősek ahhoz, hogy megértsék az üdvösséget, nem csak azért, hogy üdvözüljenek, hanem azért is, hogy Isten olyan helyre, olyan szolgálatba, olyan karrierbe helyezze őket, ahol az ő dicsőségének megmutatására dolgozhatnak, és nem csak pénz és státusz elérésére. Ne csak azért imádkozzunk, hogy megismerjék Jézust, hanem azért is, hogy megváltozzanak, hogy életük hátralévő részében egyre inkább Krisztushoz hasonlítsanak, és így dicsőséget szerezzenek az Atyának. Aztán ott van egy másik dolog, amiért Jézus imádkozik értünk. Az, hogy növekedjünk bölcsességben és alázatban. Azok, akik valaha is eltöltöttek egy kis időt a Szentírás olvasásával és tanulmányozásával, bizonyára olvasták már ezt a részt. János evangéliumának talán az egyik legismertebb része Jézus főpapi imája. És bizonyára nem ez az első alkalom, hogy az egyházon belüli egység fontosságáról hallunk. És így a széthúzás vagy az egység hiánya nem abból ered, hogy nem értjük az egység fontosságát. Még csak kereszténynek sem kell lennünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy az emberek közötti konfliktusok, azok rossz dolgok. Így ahhoz, hogy elérjük az egységet, emlékeznünk kell arra, hogy honnan ered ez az egységünk. Valójában, mint egy olyan gyülekezet, vagy Krisztus teste, ami ugye több földrajzi helyen van szétszórva, ez nagyon fontos megértenünk mindannyiunknak, a világ bármelyik részén éljünk is. Az egységünk mind egymással, mind a világ minden táján élő hívőkkel, a közös üdvösségből, a közös célból, Isten dicsőítéséből és a közös küldetésből, a tanítvánnyá válásból ered. Egy közös üdvösség, egy közös cél és egy közös küldetés. Akkor miért hiányzik még mindig az egység Krisztus egyházán belül? Azért, mert azok a problémák, amelyek gyülekezetekben, az egyházakban széthúzáshoz vezetnek, leggyakrabban a bölcsesség és az alázat hiányában gyökereznek. A széthúzás nem az okozza, hogy nem tudjuk, hogy az a valami rossz, amit teszünk, és hogy valahogy beférkőzött közénk. Azért történik, mert a szívünk szokásai és vágyai nincsenek összhangban azzal, amiért Jézus valójában imádkozott értünk ebben a szakaszban. Bár a szöveg nem mondja, hogy Jézus kifejezetten a bölcsesség és az alázat kereséséért imádkozott, ez a szakasz arra enged következtetni, hogy Jézus ezeket a dolgokat kívánja számunkra az egységre való törekvésünkben. Valójában Kezdjük a bölcsességgel, és hadd mondjak most néhány példát arra, hogy a bölcsesség és a megkülönböztető képesség hiánya, az hogyan vezet széthúzáshoz. Mert ha hiányzik a bölcsességünk, akkor hiányzik a képességünk arra, hogy meg tudjuk különböztetni az igazságot a hagyományainktól vagy szokásainktól. Akkor hiányzik a képességünk, hogy meg tudjuk különböztetni a különböző szintű teológiai kérdések közül, melyekkel érdemes nekünk foglalkoznunk. Ha hiányzik a bölcsesség, hiányzik a képességünk, hogy meg tudjuk különböztetni a mi saját preferenciáinkat a meggyőződéseinktől. Akkor hiányzik a képességünk arra, hogy különbséget tegyünk a bibliai értékek és a kulturális vagy társadalmi értékek között. Ha hiányzik a bölcsességünk, akkor hiányzik a képességünk arra, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy a hitünk, vagy pedig a politikánk határozza-e meg az álláspontunkat egyes kérdésekben. Ezért keressük a bölcsességet nem úgy, mint valami olyasmit, amink nincsen, hanem inkább mint egy Istentől kapott eszközt, hogy közösségben éljünk egymással, ahogy Jézus imádkozott értünk. Nevezhetnénk ezt bölcsesség keresésének, vagy még jobb lenne, hogyha bölcs szívünket művelnénk. Emlékezzünk vissza, néhány héttel ezelőtt elhangzott itt az Isten tiszteleten is igehirdetési alapigeként, ugye iskolánk, óvodánknak az ezévi igéje, példabeszédek könyvének 4. fejezetéből, a 23. versből, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ez sem szól másról. És mindezt, amit teszünk a bölcsesség érdekében, nem a tudás kedvéért tesszük. Sokan összekeverik az okosságot, az intelligenciát, a tudást a bölcsességgel. Mert a Biblia azt mondja, hogy ha a tudásra törekszünk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy felfuvalkodunk, mert a tudás önmagában büszkeséghez vezet. A bölcsesség azonban az, amikor van ítélő képességünk, hogy a kérdéseket Krisztus szemével tudjuk látni. És ez azért olyan fontos, mert a bölcsesség hiánya e területek bármelyikén hihetetlen széthúzáshoz vezethet egy gyülekezeten, egy egyházon belül, vagy az egész kereszténységen belül. És itt van valami fontos dolog, amit meg kell értenünk a bölcsességről. Van egy alázatos eleme is ennek, ami vele jár. A tudás büszkeséghez vezethet, míg a bölcsesség és a belátás alázatba burkolózik. A krisztusi alázat pedig azt mondja, hogy néha azért nem látjuk tisztán a dolgokat, mert a szívünk túlórázik, hogy becsapjon és olyasmit higgyünk, ami nem igaz. És mivel ez igaz, szívünk természetes sodródása az, hogy igazat akarunk adni, akár a megbékélés árán is, vagy ahogyan a világ ma mondja, hogy legyünk toleránsak mindennel, mert fő a békesség, és minden más szorítsunk háttérbe. Hadd ismételjem meg ezt. Bűnös szívünk természetes sodródása az, hogy igazat akarunk adni még a megbékélés árán is. Más szóval inkább élnék széthúzásban, mint hogy igazam legyen. A világ azt akarja, hogy inkább legyek toleráns, mint sem keresztény a szó legszorosabb értelmében. És nem abban, amit ma ugye a társadalom keresztényként apostrofál. És pontosan ez az, ami annyira lenyűgöző az Isten igéjében, hogy az alázat az egyik legfontosabb eleme, ami sajnos kiveszett a mai világból, mert Isten mindannyiunkat különböző dolgokra rendelt Krisztus testében, de a bűnös állapotunk miatt nagyon könnyű félresodródnunk. Például azok az emberek, akik imádják Istent, imádni énekekkel, azok nem értik, hogy mások miért nem szeretnek énekelni. És ez fordítva is teljesen igaz. Vagy akik a dicsőítések közben nem szeretik a nyilvános dolgokat, azok nem értik, hogy olykor ilyen dicsőítő alkalmakon miért szeretik az emberek néhányan az ég felé emelni a kezüket, és fordítva is igaz. Azok az emberek, akik a proféciák megszállottjai, nem értik, hogy miért nem figyeli senki más olyan közelről a világ eseményeit, mint ők. És fordítva is igaz. Azok az emberek, akik a szegényeknek akarnak szolgálni, nem tudják megérteni, hogy mások miért nem olyan könyörületesek, amikor Jézus olyan világosan beszélt a társadalom peremére szorultaknak való szolgálatról. És ott vannak azok a dolgok, amik földhöz ragadtak. Ugyanis azok az emberek, akik szeretnek valamilyen ételt például, nem értik, miért olyan biztos a másik abban, hogy a mennyben nem lesz ott az az általuk nem kedvelt dolog. És ennek megoldására persze elmondhatjuk azt a példát, amit szoktunk idézni, ugye a szerzeteseknek a példáját, akik megbeszélték, hogy amelyikük előbb meghal, az üzen a földön maradnak, hogy a mennyország olyan, amilyennek gondolták, vagy más, mint amilyennek gondolták. És ugye ismerjük a példát, a megbeszéltek szerint az első hazatérő vissza is tér, mondván, hogy köze sincs annak, amit elgondoltak a mennyországhoz. Alapjaiban véve más. Szorgalmasan kell tehát ápolnunk az alázatot, hogyha szeretnénk életünket Jézus imájához igazítani, hogy az ő jövőbeli gyülekezete megtapasztalja az egységet. Hadd soroljak fel néhány figyelmeztető jelet a büszkeségre, amely gyakran a konfliktusok katalizátoraként szolgál. Ez a lista a büszkeség 7 jelét tartalmazza, közvetlenül Jonathan Edwards, puritán író és teológus egyik eszéjéből. Az első az a hibakeresés. Míg a büszkeség arra késztet minket, hogy kiszűrjük a magunkban látott rosszat, addig másokban Isten jóságát is kiszűrjük. Megszitáljuk őket, és csak a hibáikat engedjük bele a róluk alkotott képünkbe. Második, kemény lélek. Azok, akiknek a büszkeség betegsége van a szívükben, megvetéssel, ingerültséggel, frusztrációval és ítélkezéssel beszélnek mások tetteiről. Harmadik, a felszínesség. Amikor a büszkeség a szívünkben él, sokkal jobban érdekel bennünket mások megítélése rólunk, mint a szívünk valósága. Negyedik, a védekező magatartás. A büszkeség miatt a kihívás vagy a dorgálás kibillent minket az egyensúlyunkból, és védekező testtartásba kényszerít minket. Ötödik, a nagy képűség Isten előtt, a tisztelet hiánya. Az alázatosság alázatos bizonyossággal közeledik Istenhez Krisztus Jézusban. Ha akár az alázat, akár a bizonyosság hiányzik ebből az egyenletből, akkor a szívünket nagyon is megfertőzheti a gőg. Hatodik, a kétségbeesett vágy a figyelemre. A büszkeség mindenféle figyelemre, tiszteletre és imádatra éhes. És a hetedik pedig mások elhanyagolása. A büszkeség egyes embereket másokkal szemben előnyben részesít. Azokat tiszteli, akiket a világ tiszteletre méltónak tart. Nagyobb súlyt ad szavainak, igényeinek és szükségleteinek. És talán minket borzongás jár át akkor, amikor a hatalommal rendelkező emberek elismeréssel fordulnak hozzánk. És ez utóbbira elég sok példát adhatnánk, akár a körülöttünk lévő világból is, de elég csak az országra tekintenünk, már éppen eleget láthatunk. Miért imádkozott Jézus az egységünkért? Tehetjük fel a végső kérdést. Hogy a világ elhiggye, hogy az Atya küldte őt. Miért imádkozott Jézus az egységünkért? Hogy a világ megtudja, hogy az Atya úgy szereti őt, ahogyan Krisztus is szereti őt és minket. Isten minden népből, nyelvből származó embereket megment és egységében összeköt, hogy ez megzavarja és felrázza a világot annyira, hogy a világ hátra hőköl és azt mondja, hogy lehetnek ezek az emberek egységesek, annyira különbözőek. Hogy énekelhetnek együtt? Hogy dolgozhatnak együtt? Hogyan mehetnek be egymás házába, amikor annyira különbözőek? Nincs közöttük két egyforma. Egyszerűen a világ talán azt mondja, hogy érthetetlen, ami itt folyik. A mi egységünk része az, hogy tanúságot teszünk a világnak. Ha továbbra is egységesek akarunk maradni, és ezt az egységet kinyilvánítjuk azzal, ahogyan élünk Krisztus példája szerint, akkor a világ el fogja hinni, hogy Jézust Isten azért küldte, hogy megváltsa őket, és hogy szeresse őket. Az evangelizációs, missziós stratégiánk része az egységünk. Ha azt akarjuk, hogy Istent elutasító, hitetlen barátaink Krisztus felé induljanak, akkor gyakoroljuk az egységet egymás között. Olyan időszakban vagyunk, amikor annyi a széthúzás, hogy talán soha nem lesz nagyobb lehetőség arra, hogy Jézus megmutatkozzon általunk, keresztényekként tanúsított egységben. Ebben a kulturális pillanatban az egység lehet a legerőteljesebb módja annak, hogy megmutassuk az evangéliumot, hogy hitelessé tegyük, amikor az evangéliumot hirdetjük másoknak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt az egységet, amelyet nekünk adsz. Kérünk téged, küldd el a te szent lelkedet nekünk, és erősíts meg bennünket, hogy ezt az egységet meg is tudjuk tartani, és ne a széthúzás növekedjen közöttünk. Amen.